A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Ezzel a számmal fogjuk kezdeni majd. Most lelőttem a poént sajnos. Lelőttem a poént. Ezzel a számmal kezdjük majd a Millás reggelit.
Illetve mielőtt... már is kezdjük a Millás reggelit, de az lesz az első szám.
Igen,
az lehet lesz. Még? Igen, egyébként ez lesz. Most csak egy ízesítő
volt.
Ajaj. Jó, hát nézzétek el, tegnap egy nagyon jó hangulatú rendezvényt bonyolítottunk, és mondom, hogy már korán kellett. Mindenkinek nagyon köszönjük, részt. Aki ellátogatott a Bintek 6.0-ra, ugye a sport és
ez
a technológia.
6.0 volt?
6.0, már is tartunk. Sport és technológia témakörét jártuk körbe, úgyhogy klassz volt, jó hangulatú volt, jók voltak a vendégek, jók voltak a beszélgetések. Uh-huh. Köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott hozzánk. Ez viszont most a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 13-a péntek reggel van, 14:03, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a hallgatók is, gondolom, hogy írnak, bocsánat, még nem is néztem meg, 0636-980-980, az SMS, WhatsApp és a Viber számunk létezik, mindjárt ráfrissítek, hogy nem jött még SMS, mert hogy Viber az jött, például Gézutól egy fél perces híres utolsó mondatokból egy ritka míves darab, kidobtam a gitárjaidat.
Ez nagyon jó.
Igen. Vagy be lehet helyettesíteni, ugye bármivel, ami az ember szenvedélye, és esetleg a kedves párja.
Igen. Hú, nekem volt egy barátom, akinek sikerült félretennie 4-5 palack ilyen kiváló bort. Azért csak ennyit, mert állandóan voltak mindenféle ilyen összejövetelek, igen, meg igen, házi bulik, és de akkor néha hozzá nyúltak a tartalékhoz. Igen. És ilyen jobbakból, jobb évjáratokból, és akkor egyszer volt egy ilyen komolyabb családi vita, de ez telefonban zajlott, de amire hazaért, addigra már mindegyik ki volt bontva.
Iha.
És nem is azért, hogy elfogyassza a bárja, hanem csak egy kicsit, tudod, és uh-huh, a mutatóba.
Mutatóba.
Hogy vérezzen a szíve.
Hát, igen, ez is lehet a... Jaj, de finom volt, drágám, az is lett egy ilyen utolsó mondat ebben az esetben.
Nem is tudom, hogy ki gyűjtötte ezeket, de volt, lehet, hogy a Peterdi Pál, nem vagyok benne biztos, de hogy hasonló fajta rovat volt belőlem valamelyik labban, mint a Tücsök és Bogárból, és abban olvasgattam.
Tücsök és Bogár, de jó.
Igen, és akkor volt ez a, és akkor mi van, ha ön díjbirkózó?
Jó.
Szóval vannak nagyon jók a híres utolsón, vagy ilyen jópofa utolsó mondatokból. Igen. Köszönjük a jó kezdést így péntekre.
D-kartárs értekünk, optimista jó reggelt, kartársak, kellemes út és forgalmi viszonyokkal indul ma a nagy vizit, aggály és tünetmentes 21 perc, az nagyon jó idő jelenleg, Zugló Hermin a mezőgödről.
Mindenki a másik oldalon volt.
Igen, bár a kezdődő eső valószínűleg ront majd a helyzeten.
Hát ez a mediterrán ciklon, ez odavágott.
Hát ez oda.
és ha megnézed azt, hogy lényegében a hőmérséklet csúcs az eléri a 15 fokot, aztán ott is marad nagyjából.
Igen.
Úgyhogy erre számíthatunk. Nagyon jó kis őszi hétvége ígérkezik.
Aztán azt mondja, hogy szép jó reggelt, szalonnás kávét mindenkinek a Honvéd kórház ablakán kinézve, a Robert Károly körút erősödő forgalom mellett még jól járhatónak tűnik mindkét irányba, egy hét után ma végre hazamehetek egy defibrillátorral beültetve a mellkasomba.
Az a kedves hallgatónk szerintem, aki már korábban írtam, de akkor ugye a Messenger alkalmazásra is nagyon sok jó bulást.
Abszolút így van.
Az sok ember jó bulást lehet
élhet,
ezt mondani.
Egészségtudatosan, sporholtolhat, az élet mégis más lapokat oszni, ha optimista pénteket.
Optimista pénteket,
hát,
igen.
Bizony. Ez sajnos ilyen és kiszámíthatatlan. Papa kicsit köhögős lő írt nekünk. Morgan Freeman kartársak. Tennap is, ma is fázni lehetett a bicin. Ne tenne átmenet, de legalább dobozok rajzanak szép száma, mint ha muszáj lenne. Na, bicira fel, fiúg.
Ja,
ez jó is, hogy írja.
Föl is kell szerelnem a sárvédőket.
Jó is, hogy írja Papa kicsit köhögős lő, mert hogy lesz egyébként bringás témánk, ugyanis a bringáz munkában akció hét.
Nem szabad így
van.
Megijedni. Most oké, bejött ez a mediterrán ciklon, de utána egész ősszel, egészen szerintem mondjuk ki decemberig minimum igazi jó biciklizős idő lesz. Úgyhogy nem
Reméljük.
Szabad megijedni.
Igen.
A víztől se szabad megijedni. Egy jó sárhányó az kiszedi ezt a potenciális riszket, úgyhogy lehet menni.
Aztán...
Sopronban már tegnap is 6 fok volt, hát onnan gyűn ez a mediterrán ciklon, ketté szakadt az ország, Nyíregyháza és környékén még 24-25 fok lesz ma, úgyhogy...
Igen, hát te előbb láttad az üzenetet, mint én, mert nekem most karika van.
Bizonyám.
Igen, most is annyi van, már mint Sopronban, és szakad az eső, írja Gábor. Hát igen, köszönjük szépen az üzeneteket, még egyszer elmondjuk, hogy 0636 980 980, ide jöhet több is, és akkor most megköszöntjük a Kornélokat, a fő névnapot.
Nagyon boldog Kornél napot minden kedves hallgatónknak, aki erre a szép névre hallgat.
Polixéniákat is köszöntjük.
Ők is hallgatnak a Kornélra.
Igen, lehet egyébként, mert hogy benne van a nevükben.
Azt nem értem egyébként, hogy a Cornelius nemzetségből származik ugye a latin eredetű férfi név, és először nem értettem, hogy a rokon nevek közül miért a Soma a rokon név a Cornélnál.
És miért is?
Képzeld, azért, mert a somfa vagy a szarv a jelentése, és onnan valahogy a somát.
Aha, Korn.
Nem, egyszerűen van egy megdöbbentő, de hát
érdekes.
Nem tudom, hogy miért rokonítják ezzel. Tehát lehet, hogy azért, mert a fordítása az hasonlít rá, pedig a Soma az egy ilyen régi magyar személynév a som növényből, de ennek ellenére úgy tartják, hogy a Kornélhoz rokonítható.
Hát érdekes. Évfordulók közül említsük meg 1788. szeptember 13-át, New York City lesz az Amerikai Egyesült Államok fővárosa. Egy darabig. Aztán 1969 először lép színpadra John Lennon és Yoko Ono, a Plastic Ono nevű együttessel a Toronto Rock and Roll Revival rendezvényen. Igen. Történt mindez.
Hát nem lett nagy siker, de mindegy.
Hát nem,
ez van.
Ez
a szerelem mindent elvisel.
Abszolút, igen.
1994-ben pedig kipattant az első úgynevezett megfigyelési ügy, a Katonai Biztonsági Hivatal által megfigyeltek között van Keleti György, honvédelmi miniszter felesége is. Úgyhogy biztos emlékszünk erre, de aztán azóta volt egy csomó megfigyelési ügy, a legutóbbi, ami nagyon elhíresült, az a Pegazus botrány.
Igen.
Úgyhogy így szépen indultunk, és egy gyönyörű ívet húzott ez az egész. A biztonsági hivatal és különböző szervek mindig megkapták a dádát, meg a feddést, de abba nem hagyták áldásos tevékenységüket.
Hát azt számolgatom, ez 30 éves, hogy emlékezni minimum 40-45 évesen kell, úgyhogy ez is egy olyan történet,
ja,
ugye, amit így mesélgetünk.
Akkor
hogy,
tessék odafigyelni, gyerekek, amikor ezek a bácsik még már pernahajderek voltak, akkor volt a megfigyelési ügy. Abszolút. 94-ben.
Híres születésnaposok közül az egyik nagy kedvencünk Roald Dahl, angol író, 1916-ban született, a meghökkentő mesékből készült kiváló film sorozat, vagy ilyen epizód sorozatok feldolgozásra kerültek, de egyébként ő írta a magyar fordításban Karcsi és a Csoki gyár.
Hát rengeteg mindent.
Igen. Hát csak az ismertek közül, ugye a Csáll és a Csoki gyár, ugye abból is egy jó film.
Hát született film több is belőle, vannak köztük nagyon jók is, maga a könyv is nagyon jó.
Igen.
A Róka úr is Roald Dahl, ami tényleg zseniális, és abból egy nagyon klassz ilyen animációs, báb animációs filmet is csináltak a teljesen hű adaptációval, és még lehetne sorolni rengeteg érdekes mese és szülemény, majd a Borra valóban fogom feldolgozni a Borkostoló című kiváló művét, ami az egyszerűen zseniális.
És a főcímet nagyon imádtam, ilyen gyerek voltam, vagy fiatal kamasztam, tudom, amikor mentek ezek, és ilyen hú, ilyen nagyon. Igen. Tehát olyan volt, olyan hangulatot gerjesztett, mint amilyenek a történetek maguk voltak. Nem tudom, hol lehetne ezeket föltúrni és újra nézni.
52-ben született az amerikai zenész, basszusgitáros, producer Don Was, akit a Was Not Was nevű zenekarból lehet ismerni, és 77-es származású Fiona Apple, szintén zenész, amerikai énekes, zongorista, és nagyjából ennyi volt a sor. Jeles napok között ma van a programozók világnapja, mert ez az év 256. napja.
És az a kettes számrendszerben a nyolcadik?
Szökő évben nem esik erre a napra a programozók világnapja. És még egy jó pár megjegyzés, ami nagyon vicces. Ez olyan, mint a március 14-e a P-nap. Igen. Amikor pizzát kell lenni. És, tehát így, de a geek kultúra egyik jeles napja.
Vagy ananászt, pineapple-t.
Lehet egyébként, de akkor ananászos pizzát mindenképpen.
Tényleg!
Jaj. Lehet ezt még fokozni.
Igen. Na jó, azt mondja, hogy péntek 13.
Az van.
De hát ez föl se tűnt nekem.
Hát ezt mondtam neked tegnap este, tudom, hogy olvasd el a templomos lovagos izét, hogyha lesz időnk, akkor megbeszéljük a péntek 13-as babonák
akkor
hátterében.
Most a zene alatt elolvasom.
Majd de olvasd el, jó. Na hát akkor jöjjön az a zene, amit már beharangoztam az előbb teljesen véletlenül. Megjelent a Goose nevű zenekarnak egy új lemeze, egy új koncertlemeze, és azon, ugye azok a csemegék, azok jópofák, amikor egy koncertlemezen néha felcsendülnek olyan számok, amiket így az ember csak nem gondolta, hogy eljátszanak. És ezen az új koncertlemezen eljátszották ezt a számot, ami most következik, vagy feldolgozták, és innen jutott eszembe. Ajánlom mindenkinek egyébként, többek között a Spotin meghallgatható, de hát az eredeti az itt is van nálunk, most így hirtelen, mert reggel idefele hallgattam, és hát akkor szóljon a Clash.
Melyik uralkodó született épp 300 éve?
Tarzan.
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor, hogy miket találtunk a lapokban reggel böngészvén azokat.
Hát például az, hogy az európai megtakarítóknak kevesebb pénze van, mint az amerikai társaiknak.
Na tessék.
Portfolio.hu-n lehet erről olvasni, mert Jelen Ági jegyzi a cikket, akivel mi is beszélgetünk sokat, hogy az uniós háztartások többet takarítanak meg, jóval kisebb, tehát annak ellenére, hogy többet takarítanak meg, jóval kisebb vagyonnal rendelkeznek, mint amerikai társaik. Főként azért, mert a megtakarításaik után alacsonyabb hozamot kapnak. Ezt Mário Draghinak az Európai Bizottság számára készített versenyképességi javaslat csomagja tartalmazza. A jelentés szerint az amerikai pénzügyi rendszer sok szempontból hatékonyabb, ráadásul az alacsony európai nyugdíjvagyon sem segít a helyzeten. A problémák vállalati szinten is jelentkeznek, ahol a széttöredezett európai tőkepiac, a túlzott bankfüggőség és életképes projektek hiánya jelenti a fő gátat.
Van egy kis kérdésem, tanár úr, azt szeretném kérdezni, hogy ebbe bele tudták-e venni azt, hogy hány amerikainak, illetve hány európainak van különböző offshore módon eltitkolt vagyona. A tippem szerint Európában ez inkább bevett és itt a hozamok kapcsán és a vagyonok kapcsán ugye pontosan azért, mert más módon tekintenek erre a típusú befektetési formára, azt gondolnám,
ez
hogy...
Ez egy érdekes felvetés, mert ráadásul ugye a magasabb vagyonnal megtakarítással rendelkezők élnek ezzel, tehát az átlagot az ő az jelenlétük húzza,
húzza,
a jelenlétük húzza, a hiányuk az rontja.
Igen, így van.
Úgyhogy ez egy érdekes felvetés, elképzelhető, hogy van egy ilyen hatás is.
Na nézzük akkor, a g7.hu-n van egy nagyon izgalmas cikk, Fazekas Dóra jegyzi, a Cambridge Econometrics Budapest irodájának ügyvezetője ő, vele is beszélgettünk már többször, azt írja, súlyosan alábecsülhetjük a klímaváltozás gazdasági kockázatait. Ugye azzal kezdi a cikket, hogy az idei nyár és ősz naponta döntött meg hőségrekordokat, illetve hát ugye az ilyen mediterrán ciklon, meg a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű vizek, amik Ausztriában már biztosan több helyen komoly áradásokat okoznak, de ugye most beszélgettük pont itt a zene alatt, hogy pár napon belül lényegében rakpart lezárásra kerül sor Budapesten is, mert eléri azt a szintet a Duna. Tehát egy ilyen 5 méter víz az, ami rá jön a mostani szintre. Szóval az a helyzet, hogy ennek káros hatásait mára már mindannyian a bőrünkön érezzük, és aztán ugye ez pontosan ez a gyors hirtelen ár az aszályra jön rá. Az aszály hatására több öntözés nélküli állományban is igen gyenge termés átlagok születtek. Közben a Szaharában zuhog az eső, ami az ottani körülmények miatt okoz problémát, és a többi, és a többi. Ezeket ismerjük nagyjából mindannyian, és hogy milyen károk lesznek, nem lineáris károk, nem változnak lineárisan a hőmérséklet emelkedésével, ami egyébként jelentős GDP veszteségeket eredményezhet magasabb kibocsátási forgatókönyvek esetén már 2100-ra, de előtte is biztosan. Az a lényeg, hogy jó sok példát hoz, adatot hoz arra, hogy mit érdemes csinálni, ráadásul hogyan kell csillapítani ezt az egészet.
A 24.hu-n van egy kis osztásszorzás az átlagfizetésekkel. Uh-huh. Nagyon érdekes már a cím is, 4-ből 3 alkalmazott az átlag alatt keresett tavaly. Ugye a politikusok gondosan kerülik, hogy valami medián értéket tegyenek az
persze,
átlag mellé, mert az óriási differenciából kiderül, ugye, hogy a felső
egy-két
decilis húzza fölfelé az átlagot, és mindenki
csak... Kettőnknek van mondjuk 10 millió forintja, de nekem semmim nincs, úgyhogy akkor nem 5 millióm van, igen, hanem nullám.
Hát meg a klasszikus vicc, ugye, hogyha az egyik nap megy a hasad, aha, a másik nap székrekedésed van, a két nap átlagában rendben van az emésztésed, így is van.
Én azt hittem, azt mondod azt a másikat, hogy akkor mi most ingyen ettünk kakszit. Igen, de legalább forgott a pénz.
Igen, a sivatagi tevőügy, igen, az is egy érdekes üzletmenet. Igen.
Na, tehát egyébként tényleg nem értem, hogy miért nincs arra valami szabályozás, hogy mediánt kell ilyenkor nézni. Na mindegy.
Szóval a 24.hu-n egy ilyen kis számítgatás, hogy hogy vannak ezek az átlagkeresek, átlagbérek, minimálbér. Átlag minimálbér van itt az égvilágon minden. 24.hu.
Jó, én szerintem menjünk a tőzsdére, ja, pedig...
Tényleg tök kilóg a lóláb, de egész egyszerűen nem bírtam kihagyni az észkombányt a Telexen.
Na.
A pápa, aki civilben eredetikus bestsellert írt, ez valamiért odavonzotta a tekintetemet. Második Pius pápa, akinek az eredeti neve Enea Silvio Piccolomini, 1458 és 64 között élt, és regnált, mint a katolikus egyház feje, rengeteg egyéb más írott munkája is vannak, a legismertebb a Feljegyzések című emlékirata, de becsúszott a repertoárba egy erotikus novella, ami az Euryalus és Lucrecia Historiája címet viseli, ezt még a római császár udvarában írta 1444-ben, amikor kicsapongó életszakasza utolsó éveiben járt. Úgyhogy a telex.hu-n...
Volt egy pár izgalmas dolog.
Igen, érdemes
pedig
utána.
Pedig a Pius az ugye jelentése az pont mondjuk teljesen más.
Igen.
Na mindegy, értjük.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté, és a Magyar Nemzeti Bank.
Jó hangulatú kereskedés volt a budapesti értéktőzsdén, 3,4%-kal emelkedett a mutató, a BUX 72.340 pontra, mindjárt mondom, hogy a vezetők hogyan produkáltak, azt látom, hogy legalább 3 is emelkedni tudott, egyedül a Richter az, ami nem, ott mínuszt látok, 4,1%-ot és 10.660 forintos záróárat, a legmenőbb az OTP volt, 1,7%-kal került feljebb 18.500 forintig, a MOL az 4%-kal 2590 forintra erősödött, a Magyar Telekom pedig 4%-kal 1020 forintra. Ez az OTP-t majd meg kell nézni, ezt, hogy úgy látom több egyére tér vissza erre a szintre, lehet, hogy előbb-utóbb áthágja ezt a 18.500-600 környékét, és akkor esetleg még tovább szárnyalhat az árfolyam.
Közben néztem, hogy milyen sztorik voltak az amerikai piacon. Ugye az Xboxnál jelentett be a Microsoft kirúgásokat, ez egy érdekes dolog volt, 650 állást szüntetnek meg a létszámleépítésben, meg volt egy csomó vállalati hír, és nyilvánvalóan mozgatta a piacokat az Európai Központi Bank kamatdöntése, és majd később Christine Lagarde sajtótájékoztatója. Az amerikai indexek közben minimális elmozdulással nyitották a kereskedést, aztán emelkedni kezdtek, volt termelői inflációs adat, ami a várakozásoknál gyorsabb növekedést mutatott, és még céghírek között volt a Wells Fargo-nál hír, közel 3%-ot esett a részvénye, mert a felügyeleti hatóság egy ilyen végrehajtási intézkedést hozott nyilvánosságra a bank ellen. Azt írták, hogy a bank pénzügyi bűncselekmények kockázatkezelési gyakorlatával vannak hiányosságok, meg a pénzmosás elleni intézkedésekkel, és hát így kaptak egy ilyet, úgyhogy hát persze nyilván együttműködő készséget fejezte ki a hatósággal, de hát ez nem segített. Minden esetre egy ilyen nap után azt lehet látni, hogy óvatos emelkedés volt, a Nasdaq 1%-os plusz, a Dow Jones 0,6, az S&P 0,7%-os pluszban fejezte be a kereskedést, a Midcap Index, a Russell 2000 1,2%-os pluszban, és az európai börzék pedig pluszban, a DAX 1% fölött, a párizsi mutató 0,5%, a FTSE is 0,5% körüli pluszban, a Eurostoxx 50-es 1% fölött szintén. Az ázsiai kereskedésben azt mondja, hogy hát ott ilyen egy sima egy fordított, igazából azt lehet látni, hogy nincs egyértelmű irány. A Nikkei például 1%-os mínuszban van, de a Kospi Index az, ha jól láttam, akkor pluszban tartózkodik. Nem, ott is most már 0,2%-os mínusz, tehát inkább a negatív irányba fordultak el. A legnagyobb papírok azt mondja, hogy hol vannak? Hol vannak a legnagyobb
nem
papírok?
Legnagyobbak és nem látszódnak.
Eltűntek, hát mert véletlenül elnyomtam a gombot. Szóval az Nvidia 1,9%-os pluszban, az első helyen a NIO, a második helyen 5%-os mínuszban, a Tesla is egy picit emelkedett, a Warner Brothers viszont 10%-ot rakétázott így a negyedik helyen a sorban, és kit lehet még kiemelni?
Hát a Unity-t.
Ja, mert miért? Azért, mert játék, elfejtetted megvenni.
Mert, hát nem elfejtettem.
Tényleg ott van, majdnem 10% a Unity.
Ott voltam a tegnapi rendezvényen, jött is az alert, amit beállítottam, hogy a adott árszínnél belépek. Nem tudtam belépni, lemaradtam. Nagyon drága volt nekem ez a tegnap
este.
Az volt egyébként, nem igazán értek ehhez, ugye ők csinálják azt a platformon, amin ilyen mobil játékokat mindenféle lehet fejleszteni. És van valami runtime fee, amit eddig számítottak, gondolom szedték a pénzt minden egyes alkalmazás
utánfutatása.
És most már nem, és ennek így megörült a piac, hogy akkor ezzel így hatékonyabbá válhat, vagy jobban terjedhet a dolog. Még nem néztem teljesen utána, csak azt láttam, hogy technikai szinten ment át. És
még most sportot lehet kiemelni, az Under Armour is egész jól teljesített, majdnem 8%-os pluszban. Úgyhogy voltak itt ilyen frankó kis papírok.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Itt és van, megjött Schmidt Andi.
Barba papa. Szia.
Barba papa?
Hát nem emlékezt?
Hüp, barba trükk.
Ja, értem.
Talán hogy... megjött barba papa.
Ja, de az, figyelj, megmondom őszintén, ezt most már nem tudod. Nem, innen nehéz lesz. Nem úgy nézel
de
ki.
Mint a, is, nem,
de a barba mama is rosszul néz ki.
Jó,
mind a kettő egy ilyen nagy blob.
Ilyen amorf.
Igen.
Hüp.
Volt ott egy ilyen szép barbalány. Na, őre hasonlítasz.
Na, jó van akkor.
Barbalány. Jó.
Mi a helyzet?
Ciklon van, fejfájás van.
Az van.
Álmosítás van.
Hülye alvás. Én 2-3 hogy olvasgattam.
Össze-vissza álmodás.
Én jól aludtam egyébként. Reggel nem tudtam, hogy mi van. Miért csörög a telefon?
Endre is eszesség.
Teljesen abban voltam, hogy hét vége van. Sajnálom, mi a fene?
Hát na így. Jó, megnézzük.
De most már jó itt veletek.
Köszi.
Nekünk is jó itt veled, úgyhogy jó hangulatban megy a műsor, és nyilván a hírek is, ami most jön.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 10 perc van, szeptember 13-a, péntek, ez a Millás reggeli, a Rádiókafé 98.0-án, Gede Balázzsal.
És Kántor Endrével, én is köszöntök mindenkit.
0636 980 980, ide lehet nekünk üzenni, meg a Messengerrel, a Facebookon keresztül mindjárt olvasom ezeket is, illetve az infokukac@millastegeli.hu-ra. Közben eszembe jutott, hogy elérkeztünk a Monty Python új kiadásához, itt szeptember 13-án 2024-ben Magyarországon, amikor a valaha látott legnagyobb költségvetési hiány szám után, ugye 23 éve a legmagasabb augusztusi havi hiány alakult a büdzsében, ez 414,5 milliárd forint, és a pénzügyminisztériumnak az volt a mondata erre, hogy a kormány figyelemmel kíséri a költségvetési mutatók alakulását, hát és amennyiben szükséges, további intézkedésekkel tartja a kitűzött hiány. Tartsd, Misi, a kitűzött hiány cél.
Figyelj nagyon.
És akkor most a következő van, egy nappal később Varga Mihályt nem iridlem egyébként, ez behívják őt, és akkor mondják neki, hogy a következő helyzet, Mihály, elő kéne, gondoskodni kéne 25 milliárd forint előteremtéséről. De most tényleg ez a mondat, ami a hírekben elhangzott, hogy erről Varga Mihály gondoskodik. Igen. Hogy teremtsük elő a BRFK és az ORFK orbitális nagy tartozását, hogy tömjük meg azt a lukat, ami egyébként nyilván az oktatásból, az egészségügyből,
persze, hát a gondoskodás
az autópályáktól,
hogy kinyílik egy Excel, és szépen pár milliárdokat innen-onnan lekippentünk.
Ezt akartam kérdezni, hogy amikor Varga Mihály gondoskodik a 25 milliárd forint előteremtéséről, akkor az hogy történik?
Igen.
Szeretném, Balázs, megbízlak azzal,
igen,
most szükségem lenne egy kisebb összegre, tudom, hogy a cégünk éppen, igen, gondoskodjál, légy szíves, hogy teremtsd elő valahogy.
Rendben.
Úristen, na mindegy.
Hát igen.
Kiventiláltam, elnézést kérek.
Jó van, akkor nézzünk budapesti híreket.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Lesz egy izgalmas program, erről az jutott eszembe, amikor a feleségemmel beszéltük, hogy hát jön a lehűlés, és hát meg itt az ősz, az volt az első reakciója, hogy jön a töltött káposzta szezon, semmi gond.
Nagyon
ennek
jó.
Is megvan a szép
ennek
oldala.
Is megvan a szépsége.
Így van.
A finom levesek.
Ja,
ugye a leveses idő eljött.
Bizony, már egy hétvégén mi egy húsleves bedurrantottunk, mert az már ugye olyan volt, hogy már ugye alkalmas volt. Járon
tudod,
az ember nem nagyon
képzeld, összik. De ezt most akkor, hogyha ezt most elmondom, tudom, hogy ugrálunk, mint amikor két ADHD-s vezetés, Szóval az a helyzet, hogy lehet, hogy van is benne valami, szóval, hogy képzeld el, maradt egy lila káposzta, egy fej.
Igen.
Mert úgy volt, hogy kacsa lesz, aztán nem lett, mert a kacsa az romlottan érkezett a boltból.
Ne.
De borzasztó volt, na mindegy, és azt az egészet vissza kellett vinni a bűzlő kacsát oda, ahol vettük.
Igen.
Ez a legszebb az egészben, és maradt, és gondolkodtam, mit lehet csinálni, mit lehet csinálni. A feléből készült egy jó kis coleslaw, az nyilván nagyon
lilából.
Klassz. Igen, két a tricolor coleslaw. Fehér, ötlet, lila, és, na igen, és nagyon jó jogurtos verzió, nagyon finom, és egészséges. A másik félével mit csináljak? Hát képzett, találtam egy olyat, hogy felkerül a receptúrába. Lila káposztás, paradicsomleves. Úristen, olyan finom. Nagyon jó. Na, bocsánat.
Nyáron valahol, nem is tudom, lehet, hogy az olaszoknál. Igen, fügés lila kápárolt, lila káposztát ettem. Nagyon, nagyon passzol.
Az nagyon jó. Most lesz az a füge. Na jó, akkor tudom most már, mi lesz a liba mellé. Fügés lila káposzta.
Tényleg, nem sokára jön a liba szállítmány.
Bizony, bizony.
Azért kalandoztunk egy kicsit, egyrészt mert éhesek vagyunk, másik meg, hogy október 23-ától majd lesz egy jó kis budai esemény, rendezvény, a budai töltött káposzta és palacsinta fesztivál.
Végre.
Igen, a Goldman téren, a Petőfi budai hídfőnél, úgyhogy ott meg lehet kóstolni, mert lesz mindenféle változata ezeknek a töltött káposztáknak és palacsintáknak, lesz szabolcsi, erdélyi, cigányos, és palacsintából is lesz vagy 40 féle, és a jó hangulatról pedig mindenféle egyéb fesztivál mulatságú.
Tessék, mekkorát nyeltél, látod?
Hát, mert
a Katona nagyon... Csabával megbeszéltük, hogy a töltött káposzta az egy zseniális az dolog, igen. Egy térképet lehet rajzolni, hogy igen. Magyarországon ki hogy készíti, ugye, hogy paprikással, nem paprikáson, paradicsommal, nem paradicsommal, mibe töltik, ugye, van igen. Az a töltikés ez változat is.
Ismert, elismert magyaros ételünk lett, pedig ugye törököktől
persze.
Kaptuk.
Hát nyilván, de, miért? A paprika is Amerikából
igen,
jött.
Igen, semmit nem volna az értékéből
a
egyik
verziónak keresztül.
Így van. Szóval ez lesz majd októberben egy kiváló esemény 23. és 27. között.
Közben kiszorulnak az egyetemisták Budapest belvárosából, ez nem egy küzdelem, hanem mármint, hogy nem fizikai harc de majdnem olyan, mert hogy egész egyszerűen a Dunahouse-nak megjelentek a keresleti és tranzakciós adatai, és az alapján Budapest belvárosának népszerűsége töretlen az ingatlan vásárlók között, azonban nagyon nagy volt a változás mind a kínálatban, mind a vásárlók összetételében az elmúlt években, és az a folyamat folytatódott, amit korábban is láttunk, és beszéltük Benedikt Károllyal, az elemzési vezetővel, hogy hát lényegében ezt a fajta kínálati, bérleti díjazást ezt nem tudják megfizetni, úgyhogy nagyjából erről szól. És hát nyilván ugye az Airbnb helyzet pedig fokozódik, szintén Budapestet érinti, úgyhogy ezzel az egésszel fogunk foglalkozni bővebben. Mi jön még?
Még nagyon gyorsan arról, hogy vasárnap majd készüljenek a tömegközlekedők. Ez lehet még engem is érint, a 4-es metró csak Kelenföld vasútállomás és Szent Gellért tér műegyetem állomás között közlekedik vasárnap hajnaltól 12 óráig. Ezt közölte a BKK. Karbantartás miatt lesz mindez a keleti pályaudvar és a 2. János Pápa tér térsége a Szent Gellért tértől a 7-es, 107-es, 133-e autóbuszokkal, valamint az Asztóriától a 2-es metróval, illetve a Rákóczi úti autóbuszokkal lesz elérhető.
És szeretnék pontot tenni a kedves hallgatóknak a vitájának a végére.
Ja.
Ugye Sárhányót is mondtam, meg Sárvédőt is, és a következő történt, nem saját kútfőből tudom, hanem Simon Ádám a mozgásvilág.hu-n megírta ezt azért, mert rendkívül idegesítette őt is, hogy ez a kerékpár alkatrész, amit persze nem csak kerékpáron alkalmaznak, hanem más kerékkel rendelkező járműven is, amit a kerék fölé helyezünk, és az a célja, hogy felfogja a kerék által felkapott sarat, port, nedvességet. Hát ezt az alkatrészt minek hívjuk? Sárvédőnek vagy sárhányónak? Mert abban a pillanatban, ahogy ő azt mondja, hogy sárhányó, rögtön érkeznek a kommentek hozzájuk, hogy márpedig az sárvédő, nem sárhányó. A következő a helyzet. Ő megkereste a Hunren Nyelvtudományi Kutatóközpont nyelvi tanácsadó szolgálatát, hogy tegyenek már ennek a vitának pontot a végére, és mint kiderült, természetesen szinonimák, és mind a kettőt ugyanúgy lehet használni. És az attól függetlenül, hogy nem logikus az, hogy sár, hányó, hogy hánya a sarat, attól függetlenül a magyar nyelv és általában a nyelvek, azok nem mindig logikusan igen. épülnek fel, így alakult. Tehát ezt most nem akarom hosszasan, de a mozgásvilág.hu-n, hogyha beüti az ember ezt, hogy sár, hányó, meg fogja találni a teljes cikket az értekezéssel, etimológiával, mindennel, mind a kettő alkalmazható.
Igen. Hát ezt sokszor megbeszéltük, hogy hogy fejlődik a nyelv. Én azt gyanítom, egyébként majd lesz témánk, de a QR kód is, ja, vagy QR kód is, most már menthetetlenül QR kód lesz, ugye, ami nem helyes sehogy sem, de nagyon terjed, és valamilyen nekünk ez áll a szánkra, és egyre többen a QR kódot használják, akár helyes, akár nem. Nem beszélve például a centrírozás, centírozás.
Ja, hát igen,
ugye,
igen.
A gumisnál. Na jó, menjünk tovább.
Menjünk.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Gyorsan egy kis muzsika, a Wolfmonnal állt össze Evangeline, egy feltörekvő, kicsit alternatív szénából, vagy indie szénából érkező amerikai, New Yorki, azt hiszem énekesnő, és egy nagyon klassz kis dallamos dolgot hoztak össze ketten, vagy hát úgy közösen, úgyhogy legyen egy ilyen esős napra valami, ami vidámsággal és napfénnyel tölti be az étert.
Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
Millás reggeli.
Na hát masszívan csordogál lefelé az olajár. Hát az elmúlt egy-két hónapban ilyen 20%-ot lejött. Ha jól láttam a csártot, hát igen, most nyitom, de mindjárt
elég
nézem.
Sokat, ugye úgy tűnik, hogy jelentőset esett már kedden, hogyha jól láttam, $70 alá esett hordóként, és 2021 decemberre óta nem látott rekord alacsony szint ez. Hogy mi áll a zuhanás hátterében, illetve mire lehet számítani, ezt kérdezzük Plecser Tamástól, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjétől. Jó reggelt, szervusz!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Nézzük akkor, hogy mi áll ennek a csökkenésnek a hátterében, illetve hogy milyen folyamatok vannak.
Hát itt az alapvető aggodalom, ami a piacot mozgatja, az mindenképpen az, hogy a keresleti oldal miként alakul. Különösen Kína kereslete nagy mértékben meglepő, ugyanis Kínában nagyon-nagyon hosszú idő óta először idén csökken a kőolajnak a kereslete, tehát kevesebbet fogyasztanak a kínaiak. Ennek részben gazdasági okai vannak, részben pedig van egy olyan politikai oka, hogy a kínai pártvezetés kicsit megváltoztatta a prioritásokat. Ugye ők a személygépkocsik esetén az elektromos autók irányába nyitnak, és ami talán kevésbé közismert, hogy a nehéz gépjárműveknél egyre inkább állnak át a cseppfolyós földgáz meghajtásra, különösen itt a partmenti területeken, ahol ugye van cseppfolyós földgáz, hogy be lehet hozni az importpiacok felől. Ez pedig nagy mértékben csökkenti a kőolaj fogyasztását, tehát nagyon érdekes módon van egy ilyen speciális tényező, ami miatt Kína kőolajfogyasztása csökken, ami egyébként a teljes globális kőolajfogyasztás növekedését nagy mértékben lassítja.
És gondolom az alapvető kínai gazdasági lassulás is benne lehet, ugye, mint oly sok terméknél, én történetesen múltkor a Réznél olvastam, ugye elég nagy hype volt benne, hogy most minden elektronikai eszköz, meg az AI, meg a környezettudatos megoldásokra való átállás, ugye óriási részkeresletet indukál, de a kínai gazdaság miatt mégsem akkorát, mint amekkora számítottak. Ezt gyanítom, hogy az olajpiacon is megjelenhet.
Igen, tehát ez a másik ok, tehát nyilván maga a kínai gazdaság sem tud olyan mértékben bővülni, mint korábban, illetve ezek a speciális okok, hogy ők tulajdonképpen váltanak elektromos autó, illetve cseppfolyós földgáz irányába, úgy gondolják, hogy ott jóval kisebb a kitettség, mint a kőolajpiacon. Ugye a cseppfolyós földgáznál nincs egy olyan kartel, mint az kőolajnál, tehát ez ugye Kínában egy elsődleges célpont, hogy az ő külső függésüket minél jobban csökkentsék, és ők úgy gondolják, hogyha nehéz gépjárműveknél átállnak cseppfolyós földgázra, amely létező technika, vagy technológia, tehát ez semmi extra dolog nincs ebben, akkor ez a fajta függésük csökken. Egyébként nyilván az egész világnak is, sőt, tehát más piacokon is látunk keresletcsökkenést jeleket, különösen az észak-amerikai, illetve az európai ipar gyengekedése miatt a dízelkereslet is jóval gyengébb kezd lenni, tehát az amerikai dízelkereslet is több éves mélyponton van, ami abból ered, hogy gyenge az ipari aktivitás, és csökken a ipartermékek szállításának ezek a volumene.
Ezek a váltások ugye a hajtásláncban, meg a felhasználási módokban, ezek olyan mélyreható strukturális változásoknak tűnnek nekem, nem tudom, hogy esetleg ez hatással van-e a jelenleg számított, amit most nem tudok megmondani, de te lehet, hogy tudod, arra vonatkozóan, hogy hol lesz az olajfogyasztási csúcs, ahonnan majd megfordul az egész trend lefelé.
Hát ezért ezt nehéz megjósolni, én nem vagyok olyan optimista, hogy ez mondjuk 2030 előtt következzen be, ez szerintem inkább azért 2030 után fog bekövetkezni. Nyilván itt az áraktól is függ a dolog, tehát azért ha leesik a kőolaj ára, akkor azért ez ismét előtérbe kerülhet. Ugye itt a fosszilis energiahordozók közül most azért különösen a földgázra, illetve a kőszénre volt egy nagyon komoly keresletnövekedés, nyilván ez az árakba is előbb-utóbb tükröződik. A kőolaj iránt, mint egyébként a háromból a messze a legdrágább termék, erre azért most gyengébb a keresletnek a növekedése. Tehát van az egyes anyagok között bizonyos mértékű átjárhatóság.
Igen, ugye arra gondoltál az előbb, hogy az látna a ciklusokon, amikor nagyon leesik az olajár, akkor bizony ezek a környezeti célok kicsit háttérbe szorulnak a gazdaságiakkal szemben, mert hogy egészen olcsóvá válik megint esetleg a fosszilis üzemanyag, és hát az kerül előtérbe az alternatív meghajtások vagy energiaellátások robására.
Igen, ez pontosan így van, tehát ugye itt mondjuk a fejlődő piacoknál a környezetvédelem az ott van a prioritási listán, de messze nem olyan magasan, mint mondjuk nálunk. Tehát ugye ezt mindig el szoktam mondani, hogy mondjuk 7-800 millió embernek még mindig nincs elektromos árama a világban, vagy van mondjuk egy 2,5 milliárd ember, ahol a fűtőanyag, amiből mondjuk a napi élelmezést biztosítják, az nem egy olyan megfelelő anyag, ami mondjuk környezetvédelmileg jó, tehát magyarán szólva fát vagy trágyát égetnek, aminek ugye a füstjei azok mondjuk mérgezőek, tehát hogy az életminőségük azért nagyon nagyot javul ezeknek az embereknek, ha mondjuk földgázra vagy kőolaj alapra tudják tenni ezt a tevékenységet.
Pont említetted ugye, hogy nincs akkora, vagy LNG-ben nincs olyan kartel, mint olaj az olajban, de hát ugye ez a kartel arról is híres, hogy ilyenkor tenni szokott valamit, tehát hogy mit terveznek.
Illetve a másik kérdés, hogy mekkora a befolyás, befolyása még az árakra az OPEC-nek? Vagy OPEC plusznak?
Igen, nagyon érdekes. Én egy kicsit azt vártam egyébként az utóbbi egy-két évben, hogy az OPEC befolyása nőni fog, mert hogy az OPEC-en kívüli termelők nem igazán tudják aktivizálni magukat. Most a jelek éppen az ellenkezőjére mutatnak, tehát nagy meglepetésemre, meg ugye egyébként hogy a piac meglepetésére is például az amerikai palaolaj termelés ismét kezd felfutni, tehát hogy gyakorlatilag tovább tud nőni, ami egy nagy meglepetés. Illetve bejöttek új szereplők, tehát itt van például ez a Guyana, ami 5 éve még nem volt az olajtérképen. Ez a Guyana már most 7-800 ezer hordó olajat termel naponta, és egy 3 év múlva mondjuk egy olyan 1,2-1,3 millió hordót lesz képes termelni. De mellettük például a Brazília olajtermelése is most nagyon kezd felfutni. Tehát, hogy ezek az OPEC-en kívüli termelők felfutnak, ez azért az OPEC befolyását csökkenti, de válaszolva a kérdésetekre, ugye az OPEC októberben már kínálatot akart növelni, most úgy néz ki, hogy ezt elhalasztják jövő év elejére. Sokáig szerintem nem tudják húzni, mert belülről azért nagyon nagy feszültség van. Tehát van egy-két termelő ország, mint mondjuk az Egyesült Arab Emirátusok, vagy éppenséggel Irak, akik most már bőven a kapacitásaik alatt termelnek, és ők azt mondják, hogy ők nagyobb részt szeretnének ebből a tortából, tehát nyomás van arra, hogy az OPEC is növelje a kínálatot.
Aha. Arra van elképzelés, hogy most ebbe a mostani csökkenési szakaszban még mi lehet benne? Tehát még jelentősebb mozgás, vagy azért már a nagyján túl vagyunk, és inkább valami konszolidáció jöhet?
Hát olyan napokban volt az egyik legnagyobb ázsiai ilyen gazdasági fórum, ahol többen felszólaltak, többek között például az egyik kereskedő cég vezetője a Trafigúrának itt megszólalt. Ő azt mondta, hogy $60 Brent ár lesz az év végére. Úgy néz ki, hogy a piac nagy része körülbelül ilyesmit áraz mostanában. Egyébként a spekulatív eladási pozíciók azok a rekordot döntöttek az utóbbi napokban, tehát úgy néz ki, hogy van egy nagyon erőteljes spekuláció arra, hogy azért a mostani szinthez képest, ami hát jelenleg a 71-72 dollárok rendben, még azért lejjebb mehetünk egy 60 dollárig. Nyilván nagyon sok tényező még meghatározó lesz, különösen a geopolitika. Azért én azt gondolom, hogy az orosz-ukrán háború, illetve a, mondjuk a Közel-Kelet az jelentősen meglendítheti az árakat, ha rosszra fordulnak a dolgok.
Hát főleg így együtt, ahogy mondod, hogy nagy óriási az eladói pozíciók kiépültsége, ugye, hogyha ebbe beüt valami geopolitikai sztori, akkor az egy nagy tűzi játékot csinálhat fölfelé, úgyhogy remélhetjük, hogy nem lesz ilyen. Oké, Tamás, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, jó munkát, szép napot
köszönjük
neked.
Köszönjük szépen.
Köszönöm én is, minden jó.
Plecser Tamással, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázpiaci elemzőjével beszélgettünk. Eszembe jutott az a tőzsdei mondás, hogy a legjobb vevő a sortos. Ugye mert hát neki zárnia kell a pozícióit, és azt vételekkel tudja megtenni. Tehát amikor eladói pozícióban van valaki, akkor azt vételekkel zárja. És ebből lehet az, hogyha hát, jön igen. Valami feszkó.
Ő az,
és...
amikor ugye van az a régi matek vicc, hogy ha két rendőr utazik a buszon, vagy a villamoson, és hárman leszállnak, akkor egy rendőrnek föl kell szállni, hogy senki ne legyen rajta. Tehát ilyen a sortos vevő. Tehát,
úgyhogy... Hát ez remek, igen.
Na jó, okay. Innen megyünk tovább, picit megágyaztunk a napközinek. Kérdezte egy kedves hallgatónk, hogy nem lehetne 20 perccel korábban ez a napközi blokk, mert a gyerekek mindig meg akarják hallgatni, de emiatt állandóan elkésnek, hogy ilyenkor van. Nem tudjuk máskorra tenni, ide fér be a műsorba. Minden esetre utána majd jövünk vissza.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Voltak izgalmak a héten, ugye azt már hétfői kitekintőnkben is mondtuk meg, akkor már érzékeltettők, jöttek inflációs adatok, az EBKB újbóli kamat döntésre, várakoztunk, amit már meg is léptek. Devizamozgások, úgyhogy nem unatkoztunk. Csillag Zsigmonddal, az OTP Global Markets osztályvezetőjével nézzük át ezt a hetet. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát talán az inflációs adatokkal kezdhetjük, ugye? Az megelőzte például a tegnapi LKB döntést.
Így van. Nagyon sok adat jött, és nagyon fontos adatok jöttek a héten, de konklúziót elég nehéz levonni, mert mindenki várakozik. Mindenki azt mondja, hogy kivár a további gazdasági adatokra. Legalábbis a döntéshozóknak a kommunikációja még mindig ez. Ugye a hét első nagyon fontos esemény az augusztusi magyar infláció volt, erre figyeltünk a legjobban, nagy várakozások voltak. Ugye az előző havi júliusi adat az 4,1%-os volt, ez az év per év adat, és egy markás csökkenésre számított mindenki. A piaci várakozás az 3,6% volt, mi az OTP oldaláról 3,5% ot vártunk, de a tény még minket is meglepett, 3,4% lett végül az adat. Ez az augusztusi. Azért az adó, vagyis a maginfláció az nem tudott ekkorát csökkenni, még mindig 4,6%-on van. Így van. Az inflációt az üzemanyagárak is húzták elég erősen lefelé, ugye a bázis hatás miatt, de a maginflációról azt látjuk, hogy még mindig makacskodik, ahogy te fogalmaztál. Ennek a hatása egy pici forintgyengülés volt, a piac elkezdett egy kicsit több kamat vágást árazni, most azt árazzuk, hogy évvégéig még lehet 2-25 bázispontos csökkentés a Magyar Jegybank oldaláról, de ezt majd fogok utalni arra, hogy mi az, ami még ezt befolyásolhatja az infláción kívül, és a jövő év végére ilyen 4,75% körüli, tehát egy 2%, mostaninál 2% alacsonyabb alapkamatot vár jelenleg a piac. Nyilván ezek csak egy ilyen körülbelüli tippek, de nagyjából ez a várakozás most az inflációs adat fényében.
Uh-huh. Ez volt nálunk, de jöttek amerikai meg európai adatok is.
Így van. A következő fontos adat az USA infláció volt. Nyilván ez a világpiacokat egy picit jobban megmozgatja, mint a hazai inflációs adat. És itt is volt izgalom, mert itt is egy markáns csökkenés vártak a júliusi adat után, és be is következett, 2,5% lett az augusztusi infláció. Ha csak az inflációt nézzük, akkor ez egy nagyon jó adat. Ugye a Fed inflációs célja az 2%, az alapkamatuk az fönt van 5,5, tehát azt láthatjuk, hogy minden megérett arra, hogy a kamatot elkezdjék csökkenteni. Ha egy kicsit a szám mögé nézünk, ugye az előző adat az 2,9 volt, és innen estünk le 2-re, tehát ez egy nagyon, nagyon erős inflációs csökkenés. De hogyha kicsit mögé nézzünk az adatoknak, akkor azt látjuk, hogy ott is az üzemanyagárak és a tartós fogyasztási cikkek deflációs hatása az, ami igazán le tudta vinni ezt a számot. A szolgáltatások inflációja még mindig 2,9% felett van, és ez nem azt jelenti, hogy a szolgáltatások ennyi drágultak, hanem a teljes inflációs számra ilyen emelkedéssel hatnak. Amit letörni nagyon nehéz, és úgy néz ki, hogy ott is tovább makacskodik, hogyha újra ezt a szót használhatom, a szolgáltatások inflációja. Mellette pedig egyre több elemző mondja azt, hogy a Fed által kitűzött növekedési célok nem elérhetőek. Ilyen szempontból az amerikai jegybank is, mert jövő héten nagyon izgalmas lesz nézni a döntésüket, egy ilyen harapófogóban van, hogy az infláció azért még nem tud annyira lemenni, hiába szépek ezek a számok, de azért az összetétele nem tökéletes. Mellette pedig a gazdasági növekedés elég nagy veszélybe került, tehát hogy csökkenteni kéne, de nem túl agresszívan, aztán majd meglátjuk, hogy mit fognak lépni.
Aha, ugye a 25 és 50 között megy a találgatás.
Így van. Ott egyébként a piac azt várja, hogy nagyjából ilyen 3% környéki kamatszintre tudnak lejönni következő év végére, tehát akár 10 egymást követő jegybankülésen is 25 bázispontot csökkenthetnek. Nyilván ez még egy nagyon távoli jövőről beszélünk, nem lehet ennyire előrejelezni, de most nagyjából ez a piaci várakozás.
Aha. Egyébként a kamatdöntés, ugye, amit említettél, az majd jövő hét szerdán van, addig még jön olyan adat, ami esetleg befolyásolhatja a monetáris tanács tagjainak a döntését?
Hát adatok folyamatosan érkeznek, szerintem éppen ma is fog jönni egy Michigan fogyasztói bizalmi index, de annyira nagyon fontos adat, amire várunk szerint, vagy ami jelentős vagy módosítást hozhat a várakozásokban, szerintem nem. Jelenleg a piac 25 bázispontos csökkenést áraz.
Aha.
Abban mindenki egyetért, hogy csökkenteni fog a jegybank. Van, aki akár 50 bázispontos csökkenést is elképzelhetőnek tart. De tegnap volt egy LKB kamatdöntés, amiről pedig onnan már tényeket is tudunk mondani, nem csak várakozásokat. Ők hozták a kötelezőt, és 25 bázispontot csökkentettek, viszont itt is megtörtént az, hogy rontották a GDP növekedés várakozásokat. Az idei évre 0,8%-ot mondanak, a jövő évre 1,3%-ot, és 26-ra pedig 1,5%-os növekedést. Az elemzők ennél pessimistábbak, ők mindegyik évre vonatkozóan 1,1%-ot most rontottak az előrejelzéseiken. Itt is az van egyébként hasonló a helyzet, mint az USA-ban, csak picit mások a számok, hogy az infláció már jól néz ki, 2,2% környékén van, a maginfláció viszont 2,8%-on van fent, és a fogyasztói árak, vagy inkább a szolgáltatások azok, amik húzzák fel az inflációt. Van elég jó bérnövekedés. Lagarde ezzel kapcsolatban egy picit optimista volt, azt mondta, hogy ez majd le fog törni. Kapott olyan kérdést is, hogy a GDP növekedésre hogy fognak reagálni, és azt egy picit úgy hárította, azt mondta, hogy a jegybank az inflációért felelős, a gazdasági növekedésért nem. Nyilván azért figyelnek a GDP számokra is, tehát hogy ez nem ennyire egyszerű.
És akkor most azt várhatjuk, hogy ugye ők nem ilyen ciklusban vagy periódusban gondolkodnak a kamatváltoztatások tekintetében, hanem múltkor is ugye vágtak, egy kis szünet, megfigyelik, hogy mi történik, most is volt egy vágás, akkor most is lehet számítani egy kis szünetre, amíg értékelik a helyzetet, meg várják az új bejövő adatokat?
Egyelőre nehéz ezt előre jelezni, még idénre egy kamatvágást vár a piac decemberre. most is azt mondták, hogy, tehát, hogy ők soha nem kommunikáltak kamatcsökkentési ciklust, azt mondták, hogy a beérkező adatok alapján fognak dönteni. Hasonló a kommunikáció egyébként a Magyar Jegybanknál is, itt már volt egy kamatcsökkentési ciklus, de ugye a legutóbbi ülésen az volt, hogy várunk a kamatokra, és ígértem vagyis a beérkező adatokra, és ígértem az elején, hogy a hazai infláción kívül mi az, ami még befolyásolja a magyar kamatokat, mert ez nyilván nagyon sok embert érintett, hogy meddig fog lemenni a magyar kamat. Nyilván a nagy jegybankok kamatcsökkentési hajlandósága az, ami teret adhat a kisebb jegybankoknak is, köztük a hazainak is, hogy tovább tudja csökkenteni a kamatot. Itt nálunk látszik az, hogy a forint árfolyamát is érdemes figyelni. Sokszor szoktak piaci turbulenciákra hivatkozni, amikor óvatosabb döntést hoznak. Ebben nagyon nagy beleszólása van a forint árfolyamnak is, illetve érdemes nézni a régiós jegybankok mozgását is. A magyar gazdaság jelenlegi helyzetében muszáj megtartani egy kamatelőnyt a régióhoz és a nagy jegybankokhoz képest is, ami most megvan, de a további csökkentések én úgy gondolom csak akkor elképzelhetőek, hogyha a versenytársak és a nagyobb jegybankok tovább tudnak csökkenteni, és ez a gap megmarad.
Világos. Oké, köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát mára, aztán jó pihenést.
Köszönjük szépen.
Köszönöm.
Sziasztok. Csillag Zsigmonddal, az OTP Global Markets osztályvezetőjével néztük át a heti nagy makroeseményeit, mert egy picit kitekintettünk a jövő hétre is, hiszen akkor lesz a nagyon fontos Fed, az Amerikai Jegybank kamatdöntő ülése szerdán 18-án.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.
Egy nagyon érdekes dalt találtam. Noriel Vilela de Arantes lemezéről, de csak Noriel Vilela néven jegyzik őt, illetve hát ugye volt a 1969-ben jelent egyetlen szóló nagy lemeze meg ennek a Rio de Janeiro-ban született, 1936-ban született énekesnek. Ő elég korán, 1975-ben elhunyt, ez a brazil énekes, viszont énektartománya az egy nagyon érdekes dolog, a mély basszus volt neki, és ezzel kiemelkedett a kortársai közül, tehát ha mindössze 38 évesen hunyt el, nem is lehet pontosan tudni, hogy mi volt a halálának oka, több verzió van, és az egyik lemezén lévő számok megjelentek külön singleként is, és megtaláltam a GDP termelő munkára buzdító himnuszt, a 16 tonnát, ja, portugál nyelven, mély basszusban, és ugye a brazil kiejtéssel énekli természetesen Noriel Vilela, hát szerintem zseniális.
Sente esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, quem parou na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. E bolei o ano inteiro este samba pra frente. É gostoso, pá, que é um samba decente. Segura esta conversa, segura a jogada. Quem não gosta de samba, não gosta de nada. E a curtição, o samba empolgado. É um flamengão no estádio lotado. Turma da pesada que segura a parada. Este é o famoso 16 toneladas. Sente este samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, quem parou na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. E já dei o meu recado, agora vou me mandar. Vou refrescar a cuca pra poder incrementar. Foi de cuca cansada, só dá confusão. onda de pirado deixa a gente na mão, por isso nem vem, não vai me encontrar. Agora estou na minha, pois estou devagar, já disse o que queria toda rapaziada. I love é o 16 toneladas.
Na hát így lehet termelni szerintem. Hát, valahogy még a szambát igen. is belerakták ebbe a régi vasútépítős kőbányás sztoriba. Úgyhogy na, hamarosan jövünk.
Érják is, bocsánat, a bankdealer, ez a zene, a Viela óriási, megy is GDP termelni. Látod, tehát el is érte a hatását.
Nagyon jó, nagyon jó.
A buzdító, lelkesítő motivumok azok azonnal munkára serkentik a hallgatót, a befogadót.
Helyes. Jön ide a stúdióba a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrák és pénzforgalom igazgatóság vezetője Luspai Miklós. Vele arról beszélünk, hogy miért jó Quickkel fizetni, ez az új hazai digitális fizetési megoldás.
Quick, lehet, hogy nem mindenki igen, ismeri kicsit, még egyelőre, ugye még valójában most debütált szeptember 1-én, de azért ilyen QR-kódos megoldások már voltak a piacon. Az egészet az azonnali fizetés bevezetése hívta életre, vagy tette lehetővé, hogyha egészen messziről fogunk indítani, és megbeszélünk mindent, ami ezzel kapcsolatos.
De előtte itt van Schmidt Andi, a legfrissebb hírek ropogósan a kezében, ugye?
Igen.
Minden rendben? Tényleg ropog. Tényleg ropog.
Azt a mindeni.
Sikerült meginni a kávét?
Igen, mindjárt iszok még egyet.
Óvatosan. Fejfájás elmúlt?
Nem annyira.
Nem annyira.
Ez ilyen... Nem az a tipik
fejfáj. Ez egy mediterrán ciklon.
Ez egy mediterrán
ciklon. Nem egy sima ciklon, hanem egy mediterrán. Tehát akkor ez
de akkor miért nem meleg?
Hát ez...
Meg hol van belőle a rozmarin, meg az oliva bogyó.
A rozmarin azt, igen, nem tudom, tényleg.
Na jó, jönnek a hírek, utána folytatjuk.